Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint megvan írva Pál apostolnak a Tesszalonika-beli gyülekezethez írott első levelében, az 5. befejező fejezetnek a 12. versétől a 22. verséig terjedő szakaszában. Tehát az első tesszalonikai levél 5. részének 12. és következő verseit olvasom. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket. Munkájukért nagyon becsüljétek, és szeressétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, bíztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A szent lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg. A jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától iszonyodjatok. Jöjjetek, imádságban hívjuk segítségül a gyönyörű igék után a mi Urunkat. Kegyelmes Istenünk, mindenható Atyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy veled lehetünk közösségben. Köszönjük neked, hogy te úgy gondoltad ki, és úgy végzed el ennek a világnak a megmentését, hogy embereken keresztül emberi közösségeket szólítasz meg, amelyben olyan egyének, egyes emberek vannak, akik figyelnek rád, akik szeretnének a tieid lenni. Könyörögve kérünk, Istenünk, add, hogy így forhasson egybe a szívünk most mindnyájunknak, akik itt vagyunk te körülötted, a te lábaidnál. Könyörögve kérünk add, hogy az egyház titkáról szóló tanítás igazán közel jöjjön a szívünkhöz. Kérünk add, hogy azokat a gondolatokat, amelyek eltántorítanának minket a figyeléstől, attól, hogy magunkra vegyük mindazt, ami most hangzani fog, azokat vedd ki a szívünkből, és add, hogy valóban te lehess a szívünknek a királya, ahogyan énekeltük is, megnyitjuk a szívünket előtted, és kérünk, te legyél a mi vezérünk, aki vezeted a gondolatainkat és az életünket. Hálát adunk azért, Urunk, hogy létezhet ez a gyülekezet. A mi korunkban olyan gyakori az, hogy lemondó az imádság az egyházért, mert a legtöbb helyen, legalábbis itt Európában azt kell megélni, hogy valamikor erős közösségek meggyengülnek, hogy valamikor kisebb közösségek ma már nem is léteznek. Urunk, szeretnénk ugyanakkor biztosak lenni abban, hogy a te ígéreteid változatlanul érvényesek, és nem te változtál meg, hanem az emberek gondolkodása. Könyörögve kérünk, segíts meg bennünket, akik még egyelőre álljuk az idők viharait, hogy tudjunk úgy bizonyságot tenni és úgy élni, hogy a mi életünk az rád mutasson, és hogy itt ezután is lehessen majd erős, nagy református gyülekezet. Kérünk, hogy különösen is áld meg azokat, akik ezért a legtöbbet tehetjük, templomjáró gyülekezeti tagokat, presbitereket. Kérünk, irgalmazzál mindnyájunknak, igéden keresztül szítsd fel a mi szívünkben a hűséget, a ragaszkodást te hozzád. Amen. Énekelt imádság, amely alatt a gyerekek gyermekistentiszteletre mennek, a 392. éneknek az első verse, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. 392. énekünknek az első versét énekeljük. Az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi az imént hallott ige szakaszon túl, a Galatákhoz írott levél 5. részének a 6. versében van megírva, annak is a 2. felében, tehát a Galata levél 5. részének 6b versét olvasom. Mert Krisztus Jézusban nem számít csak a szeretet által munkálkodó hit. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ez a mai alkalom egy újabb lehetőség arra, hogy a gyülekezet, az egyház rendjéről gondolkodjunk az igének a fényében. Ezt úgysem szoktuk túl sűrűn megtenni, pedig éppen, hogy van mit tanulnunk ezen a téren is. Manapság a közösségi gondolkodás, a közösségi élet helyét sajnos egyre inkább átveszi az egyénieskedés. Ki kivenni akarja a közösségéből azt, ami neki kell, de a többiekre figyelni, esetleg tűrni a közösség érdekében nagyon sokan nem hajlandók. Ki is mondják? Hát nem is kell a másik ember a hithez, csak akadályozna. A hit ugyanis nem közösségi dolog, az csak Istenre meg érrem tartozik, mondják. Pedig hát dehogy nem közösségi dolog a hit. Isten annak idején igaz, hogy Ábrahámot szólította meg, de ő benne egy egész népet hívott el. És ha belegondoltok, Krisztus sem egyesével tanítgatta az övéit, hanem legalább a 12 fő szinte mindig ott volt körülötte, és aztán rajtuk kívül is sokan. Ez a 12 fős tanítványi közösség is szeretett volna inkább egyénieskedni. Versengtek az első helyekért. Túl licitálták egymást a szolgálatkészségben, ha te így, én majd úgy. De az Úr Jézus minden ilyen konfliktusnál arra figyelmeztette őket, hogy az egymásért való felelősség fontosabb, mint az, hogy egyénieskedjenek. Nem csak a saját hitbeli épülésüket kell szem előtt tartani, hanem a közösség épülését is. Mindig megdöbbenek, mikor arról hallok egy-egy távolabbi ismerőstől, gyülekezeti tagtól, nem itt mi nálunk, hogy ahol lehet, mert egy településen több gyülekezet is van, Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, nem tudom, megszokott dolog az bizonyos emberek között, hogy a Biblia órára az egyik gyülekezetbe járnak, mert az ott olyan érdekes. A vasárnapi istentiszteletre a másikba járnak, ha van koncert, akkor a harmadikba járnak, szóval mindig oda, ahol éppen az a konkrét dolog tetszik nekik, amire éppen vágynak. És akkor igazából ebből egy konkrét gyülekezeti tagság nem is tud kialakulni, hiszen hol itt vagyok, hol ott, hol emitt, meg hol amott. Egyáltalán nem helyes ez a hozzáállás. Hívőként a feladatunk nem az, hogy a költővel szólva válogassunk a kendermagban, hanem az, hogy építsük azt a közösséget, amelynek a tagjai vagyunk. Nem csak kivenni kell belőle mindig azt, ami tetszik. Lehet, hogy valahol egy bibliaóra nyögvenyelősen indul. De akkor nem az a megoldás, hogyha én, aki komoly hívő vagyok, fogom magam és elmegyek más komoly hívők bibliaórájára, hanem az, hogy a hitemmel elkezdem építeni a többieket. És szépen lassan meglátják, hogy nem csak a lelkész tudja elmondani azt, amiben hisz. Hogy nem csak neki szabad megszólalni. Szóval feladatunk lenne az, hogy építsük is azt a közösséget, amelynek a tagjai vagyunk. Nem csak kivenni kell, hanem beletenni is azt, amit az Istentől mi kaptunk. Mert azt nem csak magunknak kapjuk. Fontos tehát, hogy a keresztény ember ebben a megváltozott korban is megtanuljon közösségben gondolkodni, nem csak saját magára figyelve az eseményeket követni és azokra reagálni. Pál apostol a tesszalonikai gyülekezet tagjait az elsőként felolvasott ige szerint arra kéri, hogy az elöljáróikat nagyon becsüljék meg. Itt azonnal egy tisztázandó kifejezéssel találjuk szembe magunkat, nagyon könnyű ezt félreérteni, és vannak is, akik megteszik, félre magyarázzák, félre értik. Csak hát az Isten igéjére csak akkor szabad hivatkoznunk, ha Isten lelke által megértettük, hogy mit akar vele az Isten. Szóval nem úgy, hogy én valahogy értem, és az nekem úgy tetszik, és én azzal a többieket a földbe döngölöm, hogy már pedig az igébe ez meg ez van. Akkor lehet az igére hivatkozni, ha érted, hogy Isten mit akar azzal, és te is ugyanazt akarod. Ki az elöljáró? Nem valamiféle katonai értelemben kell ezt venni, hogy valaki olyan az elöljáró, aki magasabb rangú, akinek csak úgy tisztelet jár, akkor is, ha egyébként nem méltó rá, aki megkövetelheti ezt a tiszteletet. Ráadásul fájdalom, de ezt egy református gyülekezetben igencsak hangsúlyozni kell, hogy itt nem is csak a lelkipásztorról van szó. Az elöljáró görög bibliai szava azt fejezi ki, amit ebben az egy versben még két másik szó is, a munkálkodásban, a munkálkodással való készségben történő elöljárás. Így írja Pál, akik fáradoznak közöttetek, akik intenek is titeket. Szóval akik ezekben elöljárók. Megelőzi a szolgálatkészségben az ilyen a másik embert, mert tudja, hogy ő rá Krisztus többet bízott, és azt elvállalja, még ezzel se szokott baj lenni, hogy elvállaljuk, de még végzi is, tehát megteszi, amit vállalt. Na, ilyen elöljárókról van itt szó. Akik a Krisztus szolgálatában járnak legelől, odaadásban, önmegtagadásban, Isten ismeretben, és ebből fakadó engedelmességben mutatnak példát a többieknek. Ebben a mai korban talán az is furcsán hangzik, hogy mi az, hogy elöljáró. Egyénieskedő gyülekezetekben élünk, aki elkezd Bibliát olvasni, mindjárt mindent jobban tud, mint bárki más a gyülekezetben. Sajnos ez is előfordul. Mit mond az ige? Az elöljárókat az Isten rendeli. Nincsen rendetlenség a Krisztus egyházában. Nem úgy van, hogy bárki belibben, és amit ő kitalál, azt mondja, hogy ez az Isten akarata, én ezt álmodtam, ezt láttam, ezt jelentette ki nekem. És akkor azt a gyülekezetnek azonnal végre kell hajtania. Testvérek, hány felé szaladhatnánk, ha mindenkinek a remek ötletét egyből elkezdenénk megvalósítani? Vannak elöljárók a Krisztus gyülekezetében, éppen azért, mert rend van, mert nem százon száz felé megyünk, hanem az lenne a jó, ha egy irányba tudnánk menni. Ugyanakkor az elöljáró nem uralkodó, nem önző, nem önmagát ajánlja. Ilyenek tehát a mi mai egyházunkban azok, akikre a gyülekezeti szolgálatok rábízatnak. Igen, nyilván a lelkipásztor is ilyen. De ilyenek a hitben járó presbiterek, ilyenek az asszonyköri, bibliaköri szolgálattevő, ilyenek a gyerekmunkások, akik külső és belső elhívás részesei, tehát a Bibliából megértették, hogy Isten akarata hívja őket a gyülekezeti szolgálatra, illetve akiket erre a gyülekezet is felhatalmazott. Testvérek, én úgy látom ebből a tesszalonikai igéből, hogy Isten az emberi dolgokat szeretné minél inkább elhallgattatni a gyülekezetben, és ennek a helyére az isteni szót, az igét szeretné tenni a szívünkben, a beszédünkben, az egymás közötti kapcsolatban. Mert a keresztény gyülekezet az nem egy emberi vállalkozás. Az egyház, a Krisztus gyülekezete az ő akaratából létezhet. Ha pedig az ő akaratából van, akkor ami emberi otthonról hozott, világi munkahelyen meg családban begyakorolt képességeinknek egyáltalán nincsen semmi keresni valójuk a Krisztus gyülekezetében, különösen, ha ott elől járunk. Tehát a világ ne hasson kívülről a gyülekezetre, hogy minél nagyobb legyen a hasonlóság, hogy itt is ugyanaz legyen, mint ahol nem a keresztjének vannak többségben. A gyülekezetnek ugyanis ezzel éppen tökéletesen ellentétes feladata van. A mi feladatunk az, hogy az emberi logikával ellenkező krisztusi evangéliumot, azaz az általunk ki nem érdemelt bocsánat elnyelésének a lehetőségét hirdessük. Hogy működik a világ? Adok-kapok. Hogy működik Krisztus? Mindent odaadtam azért, hogy téged megmentselek. Értitek a különbséget? Ennek a különbségnek meg kell lennie a gyülekezetben. Ezt viszont csak megfelelő eszközökkel lehet ám hirdetni. És ezeket az eszközöket, ezt a gondolkodást csak az egyház urától, a Krisztustól lehet megtanulni. Ugyan hogy hirdetnénk mi a Krisztus kegyelmét, ha nem ismerjük? Egyebet mondok, ha magát a Krisztust sem ismerjük. Ugyan hogy hirdetnénk? Akkor mi is csak az adok-kapokban fogunk tudni gondolkodni. Éppen ezért életfontosságú, hogy a gyülekezetnek az elöljárói folyamatosan éljenek az igével közösségben és egyénileg is. Mert ahhoz a feladathoz, amelyet elvállaltak a gyülekezetben, az eszközöket egyedül csak Istentől, csak a Bibliából kaphatják meg. Akik viszont ezt vállalják, és végzik is, azok Isten által a gyülekezetbe állított elöljárók. Arra vannak odaállítva, hogy mutassák az utat a többi gyülekezeti testvérnek. Hitben, reménységben, szeretetben, viselkedésben, beszédben, gondolkodásban. Azt tehát az Isten akarata, hogy akikre ezt rábízhatta, és az Isten eszközeivel végzik is, azok valóban elől mehessenek. Ne legyen valamiféle ádász hatalmi harc. Ne akarják az elöljárókat kiszorítani mások. Ne legyen verseny se abból, hogy ki az elöljáró. Adott esetben ne legyen az ilyen értelemben, hűségben, hitben elöljáró ember számára kerékkötő a közösség többi tagja. Ne legyenek kákán is csomót keresők. Emberi dolgok félre végre a Krisztus gyülekezetétől. Kedves presbiter testvéreink, legyetek ilyenek a Krisztus gyülekezetében, legyetek ilyen elöljáróvá, és azokat a társaitokat, akik ilyenek, nagyon becsüljétek meg. Elsősorban azzal, hogy követitek a nyomukat, hogy velük követitek a Krisztust. Éljetek egymással békességben. A továbbiakban a gyülekezet minden tagjának szolgálatáról szól az apostol. Ezt már minden gyülekezeti tagnak írja. Incsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Szóval Pál ezt itt nem a pásztoroknak, nem is a presbitereknek mondja, hanem velük együtt a gyülekezet minden tagjának. Egyáltalán megengedjük-e, hogy Istennek a szent lelke egy bibliaórán, vagy vasárnap a templompadban, vagy hétközben a találkozásokkor olyan légkört teremtsen hívő emberek gyülekezeti tagok között, hogy ilyesmikkel egyáltalán foglalkozni lehessen? Vagy fel sem merül, hogy lelki dolgokról is együtt gondolkodjunk? Már az is nagy dolog, ha egyáltalán merünk áldás békességet köszönni egymásnak a boltban? Hogy fogadjuk, ha a hitben elöljáró szeliden Krisztus igéjével figyelmezteti a testvérét, ha megpróbálja inteni a rossz utaktól, és a másik oldal, ha intek valakit a gyülekezetben, azt milyen indulattal teszem? A legbölcsebbnek a lelkületével, akinek már a dédszülei is ide jártak? Vagy esetleg a Krisztus lelkületével, amely a kereszten másokért életét oda áldozó lelkület? Vigyázzatok, senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. Nem tudom, hogy mikor ezt olvassuk, halljuk, kinek mi jut az eszébe. Őszintén mondom, engem kiráz tőle a hideg, mert nagy kérdés, hogy a keresztény gyülekezet tagjai számára ezt egyáltalán mondani kell, hogy ne fizess rosszal a rosszért. Hát nincs benne a Krisztus tanításában lépten nyomon minden levegővételénél, hogy az ő bocsánata a rosszért jóval fizetésnek a példája, arra példa, hogy mi is így viselkedjünk. Folytogatjuk az adóst, miközben aki nekünk tartozik, azt nem akarjuk elengedni, és az Istentől mi elfogadjuk a mi számunkra szóló bocsánatot. Nekem minden nézzenek el, de én nem nézek el senkinek semmit. Amikor az Úr Jézus útján kezdtem járni középiskolás koromban, emlékszem, ezt a mondatot csak amolyan emlékeztetőnek gondoltam. Így teszik a keresztjének, de azért Pál megerősíti őket, hogy ezután is így cselekedjenek. Hát aztán, ahogy egyre több gyülekezetet megismertem belülről, rájöttem, hogy bizony itt egész másról van szó, ezt mondani kell. És a Biblia szövegének pontos olvasása is alátámasztja ezt, hiszen egyenesen így ír Pál, hogy vigyázzatok! Ha pedig vigyázni kell, azt jelenti, hogy ez egy valóságos veszély. Ha mondjuk csak festve van mellém egy szakadék, ott nem kell vigyázni. Ha tényleg van mellettem egy szakadék, na ott vigyázni kell. Azt mondja Pál, vigyázzatok. A keresztény gyülekezetben vigyázni kell magamra, hogy nehogy rosszal fizessek a rosszért. Sajnos még itt sem természetes, hogy nem teszünk egymással ilyet. Elsősorban magamra kell figyelni. Vajon én, ha megbántanak, visszaadom-e? Vagy esetleg van más megoldási módszerem a nehéz helyzetekre? Meg kellene tanulnunk, és ez nagyon nehéz, meg kellene tanulnunk lemondani a sértődékenységről, különösképpen, ha az ember a Krisztus gyülekezetének az elöljárója. Krisztusra a mi sértéseink tövis koronáját rakták, a mi sértéseink tövis koronáját ő rá. És még tovább gyalázták a mi bűneinkért haláláig. Mégsem fizet máig sem rosszal a rosszért. Vajon milyen lelkület, milyen hangulat uralkodik a gyülekezetben? Adok-kapok lelkület? Vagy Krisztusnak a megbocsátó, intő, jobbra segítő szeretete? Az egész egyházunk meglehetősen elesett állapotban van. De ha minél több gyülekezeti tag ezt elkezdi, hogy Krisztustól tanulja az életet és úgy is viselkedik, annak lesz hatása, mert a Krisztus nem hagyja az övéit. Vigyázzatok, senki ne fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. A következőkben Pál arra tanít, hogy mi szolgálja a keresztjének javát. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Azaz nekünk használ igazán, ha ezeket szem előtt tartjuk. Valaki egyszer egy olyan emberről mesélt nekem, aki még a hivatali munkája közben is rózsafüzérezett. Tehát az egyik kezében a tolla volt, a másik kezében meg a rózsafüzér. Jó kérdés, hogy vajon melyikre figyelt oda? A munkájára vagy az imádságra? Természetesen a fél imádság az semmit sem ér, éppen úgy, ahogyan a fél munka sem. Szóval nem ezt jelenti a szüntelen imádság. Hanem arról van szó, hogy olykor szavakkal, olykor szavak nélkül, de lépésről lépésre figyeljünk az Istenre. Ez a folyamatos ráhagyatkozás a legszebb imádság. Aranyszájú János Krizosztomosz ókori egyházatya, aki a nehéz életét számüzetésben fejezte be a hitéért, saját vallomása szerint mindvégig megtartotta a jelmondatát. Istennek mindenért hála. A panaszkodás helyett ez sokkal inkább építeni a ránk bízottakat, erőt jelentene a csüggedőnek, intést a tétlenkedőnek. Tudja az Isten, hogy éppen miben vagyunk. Megadja az erőt és a tőle megáldott továbbvezető utat. Hát ki tegyen erről bizonyságot, ha nem éppen Jézus Krisztus gyülekezete? Aztán a szakasz végén a karizmákkal, lelki ajándékokkal való helyes bánásról ír Pál. Ami mai korunknak az is sajátja, hogy csak a kirobbanóan nagy dolgokat tartjuk csodának. Mondjuk, ha ennek a templomnak a teteje leemelkedne, elmenne megkerülni a vöröskőt, aztán visszajönne. Na, ez már egy csodának számítana közöttünk. Pedig az Isten, higgyétek el, nagyon sok csodát tesz az életünkben, kirobbanó látványosság nélkül is. A Róma 6.23 szerint karizma, kegyelmi ajándék, az örök élet. És kegyelmi ajándék ugyanígy a hit maga is. Vannak tehát a mai egyházban is kegyelmi ajándékai Istennek, egyáltalán nem kell, hogy ezek a tévében mutogatható látványosságok legyenek. És aztán hallottuk, hogy a Szent Lelket ne oltsátok ki. Hát ki lehet oltani Isten lelkét a gyülekezetben? Hát hogyan? Maga a Szent Lélek nyilván nem oltható ki emberi ügyeskedéssel, hiszen megmondta az Úr Jézus, hogy Isten a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak, ha a helyzet megköveteli. Magunk között azonban kétségbe vonhatjuk, szinte ki is szoríthatjuk a nem megfelelő viselkedésünkkel Isten lelkét a gyülekezetnek az alkalmairól. Ahol nem az ige szól, nem az ige uralkodik, ott nem lehet más, mint emberi dolgok, És azokra Isten a bűn miatt nem fogja tudni az áldását adni. A mi gyülekezetünkben és általában a mai gyülekezetekben nem a nyelveken szólás adományát kell megvitatni, hanem azt, amiről az imént már szó volt, hogy hányadán állunk egyáltalán a Bibliának az ismeretével, az annak megfelelő élettel. Hogy vajon van-e helye a gyülekezetünkben a Krisztusnak? Vagy csak a régi lendület visz bennünket még előre egy darabig? Ami az elődök hűséges szolgálatából emberileg fakadt? Van ilyen, ez egy létező jelenség. Csak ez megint csak nem a Krisztus egyháza. Hát ennek a csodálatos igének az első tesszalonikai levél végéről sok-sok üzenete én bennem nagyon komoly gondolatokat ébresztett az életemmel és a szolgálatommal kapcsolatban. Hiszem, hogy Istennek a szándéka ugyanez nálatok is, ezért hoztam most ezt ide. És a másodjára felolvasott ige pedig ugyanezt erősíti meg. Krisztusban nem számít csak a szeretet által munkálkodó hit. Ennek a mondatnak minden egyes szava fontos. Először is Krisztusban zajlik ez, tehát a vele való életre és boldog jövőre nézve csak egyetlen dolog fontos igazán, ez pedig a szeretet által munkálkodó hit. A hit elfogadása mindannak, amit az Isten nekünk mond az igében. Ez a hit azonban munkálkodik. Hétköznapi életben is csak azt nevezzük munkának, aminek van valami eredménye, ha valami történik. A Galata levél folytatásában fogjuk olvasni a Szentlélek gyümölcseinek felsorolását. Szóval a hit munkálkodik, annak vannak gyümölcsei. Végül azt is megtudjuk, hogy ezek a gyümölcsök szeretetben teremnek. Nem törvényeskedéssel, nem hatalmaskodással, nem egyénieskedéssel, nem a közösséget csak kihasználni akaró indulattal, hanem szeretettel Krisztus és az ő népe iránt. Az iránt, aki melletted ül. Akivel egyszerre jöttél be a templom kapun. Akivel együtt konfirmáltál, akivel együtt végzed a presbiteri szolgálatot. Krisztusban nem számít csak a szeretet által munkálkodó hit. Az erre törekvő egyházat, gyülekezetet áldja meg az Isten. Törekedjünk hát erre. Amen.